Ó, de a másik...
Nem ezt állítottam.
Pedig ez jött ki belőle, mint szkeptikus észrevételeket.
Tehát, én mindig az vagyok.
Kezdjük megszokni. A másik verzió pedig egy ilyen jó indulatú megközelítés. De akkor én vagyok a jó rendőr, te meg a rossz.
Az idealista.
Az idealista, igen. És akkor ez volt a plurális és a posztmodern gondolkodású, de ennek is megvannak a korlátai. Az is igaz, hogy nem érzi jól magát a narancs szervezetben, akar változtatni rajta, de kivonul a társadalom, most mindenféle idiótaságot is csinálnak ezek a zöld szervezetek. Tehát részben azt gondolják, hogy ők vannak a csúcson.
Ne,
és
de a kivonulása természetesen ne hívjuk idiótaságnak, mert megint elkövetted a pappal lévő bohóckodás effektust. Kivonulni a természetbe, az nem mindegyik idiótaság, az teljesen
de nem lehet megváltoztatni. Tehát úgy nem tudod megoldani a problémákat, hogyha ráveszed az embereket, hogy mondjuk húzzák ki a konnektorból a készüléküket, mert nem elég kikapcsolni. És akkor ezáltal minden meg van oldva. Mindegyik szint eljut egy válságszintig, és azon a válságszinten valahogy tovább kell jutni, amikor rájön a saját idiótaságára. Tehát ez mindegyiknél így van, tehát nincsen csúcs. Tehát nincs ilyen, hogy eljutunk a csúcsig. De nem egyformán, nem egyforma színvonalon vannak. Van egy ötödik csoport, igen, és mindenki abba szeretne tartozni, a tilbe. Ez egy ilyen ezüst színű, vagy ilyen szürkés, hogyha lefordítjuk, ez tulajdonképpen egy szín, de ma már nagy betűkkel szoktuk jelölni, mert hogy valójában egy típusú szervezetet jelöl. Ezekben a szervezetekben már nincsen főnök, illetve a főnök az inkább csak értékeket terjeszt a saját közösségében. Úgyhogy most ne egy társadalomra gondoljunk, hanem csak egy vállalkozásra. És van, tehát a TIL típusú vállalkozásokban nagyon jelentősek a benne dolgozó csoportoknak a kreativitása. Ők határozzák meg, hogy hogyan akarnak kimenni a piacra, hogy hogyan áraznak be dolgokat, hogy kiket vesznek föl a munkahelyre, és kiket nem. Tehát nincs külön egy HR részleg. Ezek nagyon érdekes szervezetek.
Ezek teljesen lapos szervezetek? Tehát, hogy itt nincs is vezető beosztott, itt mindenki egyenlő?
Nem mindenki egyenlő, mert épp ez a lényeg, hogy az emberek különbözőek, de megtalálja a szervezetben a maga helyét, és egy csomó fölösleges dolgot elengednek, ami egy narancs szervezetben az alap. A zöld szervezet az azt gondolja magáról, hogy mi egy békés és szerető család vagyunk, és így létrehozunk egy közösséget, miközben megölik egymást különböző nézeteltérésekben.
A zöldek?
A zöldek, igen. Wow. Tehát ők, mert a család az olyan, a családban megöljük egymást. Te jó családból származol, beleteket biztos nem fordulhat elő. Nem fizikailag ölik meg egymást, hanem nincs az a harmónia, mint amit szeretnénk hinni a családra. Most, amikor egy szervezetet úgy kezdesz el működtetni és fölfogni, mintha egy család lenne, akkor ez tud nagyon vonzó meg lelkesítő lenni, de aztán később bizonyos akadályokba ütközik. Na most ezeket az akadályokat győzi le a TIL azzal, hogy nem családként fogja föl a szervezetet, hanem ott máshoz ért az egyik, és máshoz a másik. Nyilván, aki mondjuk egy mérnök, az nem fog odaállni az esztergához, és aki meg esztergáz, meg nem fog tervezni, de magad tudod, hogy hol vannak a határaid, és azokat a képességeidet, meg a teljes személyiségedet bele tudod rakni akkor, hogyha azt magadénak érzed. Na most mikor fogod magadénak érezni? Hogyha fölülről téged nem akarnak irányítgatni, mondjuk olyan dolgokban, mint egy narancs szervezetben, ami egy hierarchikus szervezet. Tehát ebben vannak különbségek, de nem hierarchikus a dolog. Csak a TIL szervezetekről tudnánk egy adást összehozni. Igen, mert ez a vastag könyv, amit hoztam magammal, ez a TIL szervezetekről szól.
Tehát, és ezek a jövő szervezetei?
Hát reménykedünk benne, hogy a jövő szervezetei, de ahhoz, hogy a jövő szervezetei lehessenek, ahhoz az kell, hogy az emberek hozzáfejlődjenek. A Lalónak a optimizmusa ott van, hogy azt gondolja, hogy ha a struktúrát átalakítja a vezető, akkor abban mindenki alkalmas lesz, hogy abban működjön. Szerintem meg nem. Tehát, hogy ez a személyiség érettsége is kell ahhoz, hogy ilyen szervezetben valaki jó legyen. Nem azt jelenti, hogy, tehát, hogy beszéltem a vonalakról, tehát nem azt jelenti, hogy mindenben neki nagyon frankónak kell lenni, de egy-két dologban, és főleg etikai szempontból el kell jutni arra a szintre, hogy egy ilyen szervezetben ő otthon érezze magát. Aki nem érzi magát otthon, ez egyébként mondják a könyvben is, a különböző példáknál, nem kell elbocsátani az illetőt, mert maga fogja úgy érezni, hogy itt nem érzi jól magát, és akkor ő visszalép abba a szintre, ami neki kell.
De az lehetséges, hogy a szervezet, magasabb szintű szervezet feljebb tudja húzni az egyént?
Ők azt állítják, hogy totál. Aha. Én azt gondolom, hogy vannak bizonyos határok, és szerintem ez a feljebb húzás, ez mindig csak egy lépés. Tehát egy borostyánból te nem tudsz tilbe juttatni embereket. Nem. Csak a zöldből tudod oda juttatni. Aha. El kell jutni a zöld gondolkodásig ahhoz, hogy annak a válságát megélve, hogy ez a nagy plurális minden egyforma, és a posztmodern, és nincsenek különbségek, hogy rájöjj, hogy igenis vannak különbségek. Már nem tudsz visszamenni a narancsba, mert onnan szakad.
Miért?
Hát ha már zöld vagy, akkor már nem tudsz visszamenni a narancsba, mert akkor az már egy alacsonyabb szint. Tehát például a narancsnak a gond...
De lehet, hogy mondjuk a zöldbe egy... A zöldnek mondjuk az alsó szegletén vagyok még csak, és akkor az azt jelenteni, hogy én a narancsban egy nagyon vezető lennék, egy nagyon top ember vagy beosztású valaki, hiszen már egy magasabb fejlettségi szinten vagyok, tehát akár lehetnék én a narancsban
amikor
a vezér is.
Amikor a narancsban toppon vagy, akkor van az, hogy kiégtél. Hát ezért kell beszélnem a kiégés tréningemről. Aha. Amikor a narancsban te kiégtél, akkor úgy érzed, hogy változtatni kell. Az én kisvárosomban hozta létre a Farmabit nevezetű cégét, és arra jött rá, hogy ő terjeszkedhetne ezekkel a pezsgő tablákkal, és növelhetni a profitját, és mehetne külföldre, mert van akkor a tőkéje, meg hasonló, de kiégett ebben a dologban, és azt mondta, hogy ennek nincs értelme, hogy még több pénzt, csak még nagyobb legyen a lefedettsége a termékemnek. Tehát ő a narancs csúcsára jutott el, de a csúcs az nem azt jelenti, hogy ő aztán rohadt narcisztikus, épp ellenkezőek, hogy legyőzi a narcisztikusságát, mert rájön, hogy az élet az ennél értékesebb. És akkor elkezd mondjuk mással foglalkozni. És, hát ezekben a fejlődési merevebb modellekben, ezekben lehet azt mondani, hogy csak az egyikből, csak egyet lehet tovább lépni. Sokkal inkább igaz ez a személyiségfejlődési modellnél. Ott egy Kolber nevezetű pszichológus, szociálpszichológus is megfejtette, hogy megbizonyította is, hogy nem lehet két lépést átugrani az erkölcsi fejlődésben, hanem mindig csak a meglévő. Tehát, hogyha van két ember, aki vitatkozik egymással, és az egyiknek egy fokkal magasabban van már az erkölcsi iránytűje, mint a másiknak, akkor azt az egy fokot, azt maga után tudja húzni. Ha már kettővel, mondja Kolberg, akkor az már nem megy. És szerintem itt is hasonló dologról lehet szó.
És szerinted egy élet során hány szintet tudunk bejárni?
Jó a kérdés, mindegyiket végig kell járnunk. Ha mesterséges intelligencia volnánk, vagy robotok volnánk, az tök jó volna, mert egyszer eljutnánk egy szintig, és akkor onnan már nem kéne visszalépni, vagy nem kéne előre kezdeni. Az embereknél a gyerekek a csecsemőként teljesen előről kezdenek mindent. Tehát minden generációról előről kezd mindent.
De akkor azt mondod, hogyha mondjuk a fejlődés történetet nézed, akkor mondjuk csecsemőkorban indulunk egy vörös szintről, hiszen teljesen olyan értelemben tekintélyelvű a neveltetésünk, hogy ugye egy anyától függünk, vagy egy apától, tehát hogy ott nincs kérdés, hogy ott egy meghatározott rend van, és teljesen kiszolgáltatva vagyunk a szülőnek. Majd eljutunk az iskolába, a borostyán szintig, ahol pedig nyilván egy konvencionális normához kell alkalmazkodnunk, és annak megfelelnünk, és aztán felnőtt korban belépünk a multik világába, a narancssárgába, de itt meg egy picit akkor megakadok, mert ahogy pedig haladunk előre a nyugdíjas korba, akkor az lenne a zöld és a til, vagy hogy van ez?
Szerintem jól indultál neki, de a szerzők, akik foglalkoznak a személyiségfejlődéssel, azok nem szokták összepárosítani ezekkel az intézményekkel. Ez most a mi próbálkozásunk.
Csak azt mondtad, hogy mert hogy végigjárjuk az összeset egy élet során ideális esetben.
Hát a szervezetek végigjárják ezt, és egyes emberek is végigjárnak bizonyos sort. A csecsemők, azok tényleg ki vannak szolgáltatva, és a második lépésben tényleg szerepszabály szerint kezdjük el élni az életünket, tehát megmondják nekünk, hogy mi helyes, és mi nem, és megpróbáljuk ezeket a szerepeket elsajátítani. Megértjük a szabályokat. És tényleg tekintélyelvűek vagyunk. És aztán utána ebből tovább lépünk, ebből a szerepszabály világból, amikor már kamaszodunk, és akkor elkezdünk lázadni ezek ellen. Egy 16 éves gyerek, akiket Kolbert 16 éves korig vizsgált, azt mondta, hogy egy nagyon kis százalékuk el tud érni már egy nagyon magas erkölcsi szintet. Ez a nagyon magas erkölcsi szintet nevezte ő posztkonvencionálisnak, aminek a TIL szervezetekben való mozgásnak ez az alapja, hogy te posztkonvencionális legyél, és lehetsz te melós is, meg lehetsz te menedzser gondolkodása, meg mindegy. A lényeg az, hogy az erkölcsi felfogásod a világról legyen posztkonvencionális, aminél ugye el kell mondanom, hogy ő mit gondolt a prekonvencionális, konvencionális, posztkonvencionális, hogy ez világos legyen. Ezt a három szintet nekem annak idején a Ransburg Jenő tanította, amikor jártam hozzá személyiségfejlődés órára, és ez azt jelenti, hogy a 90-es évek legelején Magyarországon már volt, aki tanította a Kolbernek a fejlődés modelljét, és ő azzal kezdte a személyiségfejlődés óráját, már mint a Ransburg Jenő, hogy arról fog beszélni, hogy miből lesz a cserebogár. És a Kolberg, aki nagyon érdekes figura, és akit a 90-es években fedeztek föl Magyarországon, és kezdték el tanítani, ma már azt lehet látni, hogy minden, vagy nem minden, de több tudományterületen idézik és hivatkoznak rá. Néhány tudományterületen mozgok, pszichológia, szociálpszichológia, politológia, és érdekes módon mindegyiknél emlegetik az ő nevét. Ez azért érdekes, mert ha valamennyire jártas vagy egy tudományterületen, akkor tudod, hogy már a tudományterületen belül sem arra hivatkoznak, aki egy másik irányzathoz tartozik, nem hogy egy másik szakmába. Tehát, hogy nincsenek átfedések. Kolberget meg több tudományterületben csúcsként hivatkoznak. Tehát ez annyira fontos az ő modellje, ez a prekonvencionális, konvencionális és posztkonvencionális, és hát nem véletlenül használják a politológusok is, mert hogy a politikai fejlődésben is ezek a fejlődési szintek ott vannak. De ő egy erkölcsi kutatást végzett. De azt kezdte nézni, hogy hogyan fejlődik az embernek az erkölcsi képességei, az honnan indul. És Piagethez nyúlt vissza, aki meg szintén foglalkozott ezzel. Korábban a Freud és más szerzők úgy gondolták, hogy az erkölcs az nem más, mint a külvilág értékrendszerének az interiorizálása. Ők pedig rájöttek arra, hogy ez nem teljesen így van, mert te belülről is fejleszted saját magadat. Vagy lesz egy példaképed, aki más, mint a társadalom, a társadalomnak akkori szintje. Mert mondjuk a társadalomnak az a szintje, az egy vörös szinten van. Most megint behozom ezt az új dolgot, amivel ők nem foglalkoztak. Vagy a borostyán szinten van az a társadalom. Vagy már multinacionális cégek működnek abban a világban, és egy racionalitás a lényeg, és egy narancs szintű társadalomban vagy, de ettől még a te értékrendszered, ha te olyan példaképeket találsz, ezen továbbfejlődhet. Mert el tudsz jutni a posztkonvencionálitásig. Ugye a narancs az nem posztkonvencionális még, az még konvencionális. Ott még rend van, és szabályok, és szerepek, és annak kell megfelelni, mi a multi érdeke, azonosulni kell vele, és akkor szorgos népünk győzni fog. Na, a prekonvencionális szint az, amilyen mágikus szimbólumokkal gondolkodik a gyerek. A konvencionális szint az, amikor szerepszabályoknak akarok megfelelni, és azért gondolom, hogy valami úgy van rendben, ahogy rendben van, mert korábban is ezt így csinálták, és ez a helyes. És nem gondolkodok, és megpróbálok ennek megfelelni. És a konvencionális szintet, amikor valaki meghaladja, és posztkonvencionális lesz, az azt jelenti Kolbernél, hogy az akkor úgy működik, hogy én nem tagadom meg a konvencionális viselkedésmódot, mert tudom, hogy abban a társadalomban az úgy szokás, de már én ezt nem gondolom szentírásnak. Tehát elmegyek a családomnak az esküvőjére, azért, mert tudom, hogy másnak ez fontos, hogy ott legyek, és nem akarom őt megsérteni. Vagy nem mondom a papnak azt, hogy ez bohóckodás, mert tudom, hogy ez neki fontos, de nekem már nem fontos, de nem fogom ezért őt lebecsülni. Ez a posztkonvencionális szint. Megfelelek a társadalmi szabályoknak és működéseknek, de nem azért, mert azt gondolom, hogy ez szentírás, vagy hogy a gyerekeimet ne lehetne megkeresztelni annélkül, hogy, hogy egyházi esküvőt kössek
a feleségemmel. De hát ez folyamatos megfelelési kényszer. Hát azt csinálom, amit nem szeretnék, de azért, hogy másnak megfeleljek. Elmegyek az esküvőre, bár nem szeretnék, de elmegyek, hogy ne essen rosszul, vagy azt gondolom, amit gondolok, de nem sértem meg a másikat, és ezért nem mondom ki. Tehát, hogy ez meg, most csak ez azért próbálok megint kötözködni, mert hogy ugye ezt mondjuk a fejlődés csúcsának, ezt a tiltott szintet, de hogy közben meg, és ha már személyiségzavarokról beszélünk, akkor meg csak így bevillant, hogy hát ez a teljes énnek a meghazudtolása és a másoknak való megfelelés.
Ezt próbáltam megértetni a barátommal is, és nem tudom, hogy sikerültem, majd megkérdezzük, hogy elmente, hogy ez nem megalkuvás lesz, amikor ő elmegy erre az esküvőre.
Hát?
Ez nem megalkuvás lesz. Mert hogyha ezt úgy fogja föl, hogy na, őt most legyőzték, megalázták, hogy neki itt kell lenni, miközben ő nem szeretne itt lenni, hanem alkalmazkodás a külvilágnak a szintjéhez.
De akkor ez mitől más, mint egy borostyán?
Ha neked van egy narcisztikus vagy borderline kapcsolatod, és az ő impulzivitására nem válaszolsz úgy, hogy hozzávágod az összes tányért, ami a kezedben van, hogy te megalkuvó lettél, hanem azt jelenti, hogy te ezen a problémán fölül tudsz emelkedni, mert tudod, hogy ő milyen szinten van, és ennek megfelelően hogyan kell vele viselkedni. De ettől te nem leszel kevesebb, épp ellenkezőleg több leszel, mert egy idő után kezelni tudod ezt a helyzetet. Most válaszoltam neked arra, mert te ugye belementél ebbe a megalkuvásos dologba. Ha megalkuvás a részedről, akkor tulajdonképpen azért az, mert a narancs szinten vagy, és a narancs szinten akarod megoldani a kérdést. És narancs szinten nem tudod megoldani.
A te hasonlatodnál maradva a borderline-os vitánál nekem van döntési helyzetem, hozzávágom a tányért, vagy nem vágom hozzá, és én úgy döntök, hogy nem vágom hozzá, mert
hozzávágom.
Magasabb szinten vagyok. Na de az esküvős példánál nincsen döntési helyzetem, vagy hát van döntési helyzetem, hogy én azt mondom, hogy nem akarok elmenni az esküvőre, de azért is rákényszerítem magam, hogy másnak megfeleljek, és ne sértsem meg. Tehát lényegében nincs döntésem.
De van, mert nem biztos, hogy elmegy a barátom erre az esküvőre. Én csak azt mondtam, hogy ez a helyes. Tehát az esküvő azt fogja föl egy társadalmi eseményként, és a társadalmi eseményekhez meg alkalmazkodunk. Ne családi perpatvarnak a logikájába fogja föl, hanem az esküvő az egy társadalmi esemény. Ott azt mondod, hogy én elveszem illetőt, én meg hozzámegyek, és akkor a közösség meg ezt mind látja, és előttük teszünk egy ígéretet. Ez régóta egy társadalmi esemény. Ott magát a társadalmi eseményt tisztelheted.
Ez konvencionális.
Igen, de a til, meg a... Tehát ezekben épp az a lényeg, hogy nem megtagadják a korábbi szinteket, hanem beépítik magukba.
És szerinted elképzelhető, hogy lesz hatodik szint is?
Valószínűleg. Idővel? Annyit látunk, hogy a tilig látunk jelen pillanatban, de az evolúciós megfigyelésünk azt mutatja, hogy mindig minden szint válságba kerül, és abból mindig tovább kell valahogy vergődni. És úgy megy a tovább lépés, hogy valamennyit beépít a korábbiakból, valamennyit elfogad.
Ha jól értettem, akkor azt mondtad, hogy a mostani világunkat az körülbelül a narancsnak lehetne megfeleltetni.
Ahol a narancs és a zöld között vagyunk, igen.
De látjuk óriási ugyanakkor...
Óriási a veszekedés a kettő között. Aha. A narancs és a zöld között zajlik a háború, az új háború.
És hogyha látjuk a tilt, hogy nem tudunk, ha tudjuk is, hogy mi az, akkor hogy nem tudunk már ott lenni azon a szinten, és miért rakjuk vissza magunkat kettővel, vagy egyel korábban a narancsba, vagy a zöldbe?
Nem ez a kérdés. Az a kérdés, miért vagyunk a vörösben Magyarországon? Tehát hogy tudtunk lesüllyedni a vörösbe?
Ja, hogy olyan... a vörös, tehát mi magyarok a vörösben vagyunk jelenleg.
Hát olyan boldog lennék, ha narancsba lennénk. Hát a közigazgatásunkat az utóbbi időben, nem tudom, tudod, de én a közszolgálati egyetemen voltam oktató. És a fő tevékenységünk az volt, hogy úgy képezzük a közigazgatásban lévőket, meg az odavárókat, hogy egyre inkább meg tudjanak felelni a narancsféle elképzelésnek. Nem így neveztük, de ez volt a lényege. Tehát olyan készségeket juttattunk hozzá, hogy hát ügyfélbarát legyen, ugye a múltig szoktak ügyfélbarátok lenni. Korábban a közigazgatás az egy hadsereg volt, tehát én vagyok a hatalmon, te pedig senki vagy, és akkor majd, hogyha jól korrumpálsz engem, akkor én majd kiállítom neked a plecsnit. Tehát, hogy egy ilyen orosz vagy francia típusú 19. századi közigazgatást képzelünk el, akkor ez volt. Hogy szolgáltatóvá kezdett el válni a közigazgatás, az már a narancsnak a jele. És a politika támogatta azt, hogy a közigazgatás továbbfejlődjön narancsként. De mivel mondtam, hogy vonalak is vannak, ezért most úgy tűnik, hogy ezek a vonalak elfejlődnek egymás mellett, mert egyrészről kezd narancsosodni a közigazgatás, de másrészről a politika meg visszamegy vörösbe. Miközben a politika irányítja, nevezi ki a közigazgatás vezetőit. Tehát a vonalak elkezdenek elmozdulni egymás mellett, ami egy különleges válságot jelent. Tehát hogy az, hogy hogyan éled meg az, hogy egy vörös világban kell megmaradnod, ugye az, annak van egy pszichés megélése, és abban van, aki szorong, van, aki behódol. Szóval ez erről szól. Amit én itt a vörösben, a táblázatban föltüntettem, az a különböző énjeinknek a megnyilvánulásai. Tehát ugye azt állítom, hogy a csecsemőjén az mindig bennünk van, és az folyamatosan fejlődik. A születés pillanatában valóban szorongás és rettegés az, amivel a csecsemőjén a világra tekint. Aztán utána megjelenik a narcisztikus, tehát hogy minden én vagyok, de a születés pillanatában ott voltam a gyerekeimnek a születésén, nem mindegyik három közül kettőnél, és állíthatom, hogy amikor az újszülött kidugja a fejét, akkor körbenéz, és nagyon értelmesen azt kérdezi a világtól, hogy akkor én most jó helyen vagyok. És amikor megkapja a megfelelő melegséget, akkor elkezd sírni, vagy nem is fog sírni. Tehát, hogy régen azt gondolták, hogy a gyereknek föl kell sírnia, mert az mutatja, hogy a levegőt vesz, és az fájdalmas. És most meg kiderült, hogy ha rögtön a hasára rakják az újszülöttet az anyukájának, akkor ennyit csinál, és nem is sír. Tehát sokkal inkább a sírás oka, sokkal inkább a rettegés és a bizonytalanság, meg egyfajta kommunikáció, hogy foglalkozzanak velem, mint a levegőnek a fájdalma. Tehát ez egy pszichés dolog. A csecsemő tehát, ha egy vörös világban van, akkor viszont benne marad ebben a szorongásban és rettegésben. A csecsemőjénünk. Ha jobb világba kerül, akkor elkezd más tulajdonsága kibontakozni ennek a csecsemőjénünknek. Az egyéni énünk, aminek az a funkciója, hogy kiteljesítse magát, és semmi más ne érdekelje, csak a saját gyarapodása, tehát egy ilyen totál önző módon látja az egyéni énünk a világot, az ebben a vörös szintben, vagy a korai szintben nem tud más csinálni, mint alkalmazkodni, mert annyira függ a világtól. És egy vörös társadalomban is ezt tudja csinálni. A társadalmi énünk, amelyik valamelyik adásban beszélgettünk arról, hogy mikor jelenik meg az én, és mikor jelenik meg a társadalmi énünk, tehát ezek azért később jelennek meg, de nem annyira későn. Ezek mondjuk egy óvodában, már ugye tudom, hogy közösségbe vagyok, és kell alkalmazkodnom a többiekhez, hogyha ilyen farkasfalkában vagyunk, akkor nem tud más csinálni ez a társadalmi én, mint önmagát föláldozni az alfahímnek és nősténnek. Na, más lehetősége nincsen, mert elpusztul, ha nem alkalmazkodik ez a helyzethez. Az önfeláldozás önmagában egy értékként is fölfogható, és később is lehet fontos az önfeláldozás, amire a társadalmi érnünk képes, de nem mindegy, hogy miért áldozzuk föl magunkat. Tehát, hogy mennyire vagyunk szabadok akkor, amikor az önfeláldozásunkról döntünk. És a spirituális énünk, ami szerintem szintén elég korán megjelenik a gyerekekben. Erre volt példám a Paul Salin, aki rákos gyerekekkel foglalkozott, és rájött arra, hogy nem kell nekik hazudni, mert úgy is érzik, hogy milyen sors vár rájuk. A spirituális én az mágikus gondolkodású. Tehát annak számára a világ az egy varázslat.
De te tényleg ilyen negatív képben látod a mi jelenlegi helyzetünket itt Magyarországon, hogy a vörösbe sorolsz minket?
Látom, leragadtál ennél a dologat.
Hát,
Én már rég sokkal izgalmasabb dolgoknál tartok, hogy hogyan fejlődik a személyiségünknek az ösvényeig azok,
mert
hogyan.
Mert ahogy így cincálgatjuk, meg beszéljük, és mondjuk ki egyre jobban a vörös szintet, annál elkeserítőbb, hogy azt mondod, hogy mi még itt ragadtunk az első.
Nem ragadtunk
szinten.
Itt. Van egy politikai törekvés, ami visszavitte az országot ebbe a szintbe, de ez nem jelenti azt, hogy az emberek visszakerültek ebbe a szintre. Ez azt jelenti, hogy egy bizonyos kemény mag ebbe van. A másrészt pedig, hogy miért követnek egy autoriter vezetőt mondjuk Észak-Koreában, ott ugye ezek, hogy szorongás, behódolás, önfeláldozás a vezetőnek, és gyakorlatilag azt nem tudom, hogy van-e egy ilyen mágikus gondolkodás. Nagyon, az emberiség egészét nézed, akkor nagyon nagy százalékban még a mágikus szinten van, az Afrikában, meg máshogy, tehát egy vudubaba, tehát úgy tudom megoldani a problémámat, meg hogy elérni azt, hogy XY beleszeressen Z-be, vagy úgy tudok bosszút állni, hogy megszurkálom azt a vudubabát, és akkor neki is ott fog fájni. Ez a mágikus lét. Tehát, hogy nagyon sokan a világ, az emberiség nagy részében még ebben a mágikus szinten van. És ez nem jelenti azt, mert hogy vonalak vannak, hogy Magyarországon attól még, hogy egy politikai életünk beletol minket a farkas-falka logikájába, attól mi visszaesünk a mágikus szintre, mert a másik vonalon meg lehet, hogy spirituális vonalon meg tök fejlett a magyar társadalom, vagyis hát legalábbis egy nagyon-nagyon ateista.
Annyiban megengedő vagy, hogy az elképzelhető, hogy mondjuk több szint egyszerre van jelen a magyar társadalomban,
abszolút,
és vannak köztünk borossán szinten, meg narancs szinten lévő emberek
is. Zöld, sőt, til szinten
is
vannak
emberek. Vagy zöld és til szinten is.
Nyilván. Tehát mindegyiken vannak. Az más kérdés, hogy az intézményünk mennyire hagyja, hogy egyik vagy másik személyiségtípus ott abban megtalálja a boldogságát. Tehát, hogyha neked egy olyan társadalomban vagy, ahol nem hozhatsz létre egy zöld szervezetet, mert mondjuk minden zöld szervezetre azt mondanák, hogy az soros béred, de hát ez Magyarországon sincs így, tehát létrehozhatsz egy zöld szervezetet, és gyűjthetsz magad körül olyan embereket, akik hasonlóképpen gondolkodnak. Már volt egy földterület, amit már úgy műveltek, hogy átállítottak egy ilyen zöld gazdálkodásra, tehát semmiféle...
Teljesen önfenntartó volt.
Nem csak, hogy önfenntartó volt, hanem tehát az, hogy egy föld termékeny legyen és minőségi legyen, az különböző technikákat igényel. Mit tudom én, ha a búza közé babot is vetsz, akkor a bab megfogja a nitrogént, uh-huh. és ezáltal kevesebb műtrágyát kell használni. Szóval elérték azt valamelyik területen, és szégyellem most, de nem tudom, hogy micsoda, és ezt a NER ezt elfoglalta és beszántotta. Uh-huh. a hagyományos gazdálkodásra, és hát elvették ettől a társaságot. Óriási botrány volt belőle bizonyos zöld értelmiségi körökben, hogy létrehozott egy közösség egy ilyet, és akkor valamelyik oligarha pedig, és utána már egyszer beszántják, és bevetik, akkor utána már pereskedés megy, meg kártérítés, de az a föld tönkre van téve.
De boldog tud-e lenni egy magasabb szintű egyén, egy alacsonyabb szintű szervezeti szinten? És ezt most azért kérdezem, mert hogyha azt mondjuk, hogy vannak köztünk narancs, zöld, borostyán, de mindenféleképpen magasabban lévő szinten elhelyezkedő egyének, mint maga a társadalmi beállítottság, ami mondjuk jellemében, zömében vörös, boldog életet tud-e élni egy ilyen szervezeti szinten az az egyén, aki ennél már sokkal, sokkal inkább máshol tart?
Nem valószínű. Hát biztos, hogy sokat fog szenvedni, vagy apatikus lesz, vagy belefordul a spiritualitásba, és elfordul a társadalmi kérdésektől, uh-huh. amivel egyébként önmagának is árt. Tehát nem lehet elfordulni ezektől a kérdésektől, miközben ilyen pótcselekvésekkel próbálkozhatunk. Nem egyformán fejlődünk, és És mondjuk, hogyha egy keleti gurú, ez azt hiszem Daubner Bélának a példája, megjelenik egy amerikai egyetemen, akkor az első szoknya lehet, hogy el fogja csavarni a fejét, mert lehet, hogy spirituálisan fantasztikus, gyerekkora óta fogva meditál, és olyan élményei vannak, meg megél.